Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Mielőtt a lényegre térnénk, néhány apró hirdetnivalóm lesz, és két kérdés arra válaszolnék. Hát a sorrend annyit változik, hogy ezután. Jó? A széken többen találtak egy színes folyóiratot, nyitott szemmel. Én ezt megismertem néhány hónappal ezelőtt, rendkívül érdekesnek, figyelemre méltónak találtam, úgyhogy jó szívvel ajánlom. Egyébként egy adventista kiadvány. De remélem, hogy van mindannyiunkban annyi közösségi hozzáállás, attitűd, hogy ezt el tudjuk fogadni. Szó lesz ma az Úr Jézus főpapi imájáról is, ő azért imádkozott, hogy egyek legyenek az övéi. Tehát ennek a jegyében is ajánlom ezt. A másik, a könyvasztal most is működik, nem csak könyvek, hanem CD-lemezek is kaphatók az a korábbi előadásokról, valamint megjelent a Bibliaolvasó kalauz 2011-re, ez a református bibliaolvasó kalauz, tehát a Calvin kiadó, ezt is könnyen meg lehet ott találni. Akkor nézzük a kérdéseket. Lehetséges olyan, hogy valaki megtért Jézushoz, de nem vágyik a közösségre. Nem jár a templomba, nem olvassa az igét, és nem akar közösen imádkozni. Máshogy értelmezem a vallást, ez idézőjel. Az imádkozás személyes dolog, nem akarok mások előtt. Ezt mondja az illető. Ezt mondja, mi várható akkor, ha összeházasodnánk? Felemás iga lenne? Én azt gondolom, hogy önmagában ettől nem, de hát az azért remélhető, hogy az illető tovább lép, ha valóban megismerte az Úr Jézust, akkor vágyik az ő gyermekeivel való közösségre, és leginkább a párjával együtt szükségét fogja érezni annak, hogy együtt imádkozzanak is. Ez hozzá tartozik egy keresztény házassághoz. Hát ebbe bele nyugodni nem szabad, de ennek alapján én nem mondom azt, hogy szakítani kellene. Szó sincs róla. Most a másik kérdés kicsit hosszú, de attól tartok, hogy a válasz rövid lesz. Több alkalommal szerettem, de most 35 évesen érzem először, hogy szó szerint árad belőlem a szeretet, amikor imádkozom. Számomra elég meglepő, de nem pont, nem tudom, kérem, hogy szeressen, viszont mindössze annyit, hogy fogadja el a szeretetet, amit iránta érzek. Minden áldott nap azért imádkozom, hogy csak azt mondjam ki, ami helyes, hogy csak azt tegyem, ami helyén való, az elutasítás ellenére ő rá gondolok. Még tart ez sokáig, csak itt megjegyzem, tehát lényegében nem arról van szó, hogy árad a szeretet az illetőből, hanem bele zúgott valakibe, bocsánat a kifejezésért, halálosan szerelmes lett, de nem talál viszonzásra a szerelme. Tovább, mielőtt elalszom, őt ölelném. Amikor éjjel felébredek, és reggel felé száll az első gondolatom, és felé száll az első gondolatom. Ha a józan eszemre hallgatok, feldolgozom az elutasítást, de mit tegyek, ha nem tudom őt kitépni a szívemből? Pedig az ördög jól végzi a dolgát, másik nő társaságában láttam. Ez rettenetesen nagy fájdalmat okoz. Mégis erős maradtam, mert velem van Jézus Krisztus. Mit tegyek, ha úgy érzem, a Szentlélek az akaratom ellenére is a szeretet férfi felé hajt? Itt megint kénytelen vagyok egy kicsit megállni. Nem biztos, hogy az ördög munkája az, hogy az illető derék férfiú egy másik nő jelenlétében volt látható. Egyszerűen lehet, hogy Isten rendezte úgy, hogy az illető mondjuk józanságra tudjon jutni. Na most, hogy nem akar elmúlni, hogy az a halálos nagy szerelem, én nem vagyok biztos abban, hogy a Szentlélek munkája, működik a biokémia feniletilamin. És ez föl szokott oldódni maximum 2 év alatt. Úgyhogy kis türelmet kell tanúsítani az illetőnek. Na most én értem az illető szenvedését, úgyhogy mondjuk érthető, hogy itt mosolygunk, de hát én remélem, hogy ezek a gondolatok is józanítók lesznek. Miért kínoz az Isten, ha nem egymásnak teremtett minket? Isten nem kínoz, nem ő kínoz. De ha mégis összetartozunk, akkor miért nem, miért kell egyre nehezebb próbákat kiállnom? A nyáron életemben először és utoljára olyan részeg lettem, biztos, hogy ez sem a Szentlélektől volt, ami az emlékezett vesztésig fajult, és ő is látott engem. Engem nagyon komoly szexuális ajánlatokat kaptam jóképű férfiaktól, mi jöhet még azután? Na, a szexuális ajánlatok lehet, hogy az ördögtől jönnek. Erre érvényes az az ige, hogy álljatok ellen az ördögnek. Mit tegyek, ha úgy érzem, hogy együtt kiteljesedne mindkettőnk élete? Na most, hát az érzéseink jönnek, mennek, mert nem szabad érzéseinkhez, érzelmeinkhez igazodni. A Szentlélek szóba került, vegyük figyelembe azt is, hogy a Szentírás azt írja, hogy Szentlélek erő, szeretet és józanság lelke. Az extatikus mámor általában nem a Szentlélek jelenlétének a jele, és a halálos szerelem sem, az emberi dolog. A hármas kötél nem szakad el egyhamar, ez igaz, de ő ebben nem partner. Hát ha nem partner, akkor én azt gondolom, hogy nem érdemes ragaszkodni egy álomképhez, hanem érdemesebb kiózanodni, foglalkozni Isten igéjével, imádkozni, igen, imádkozni, de nem azért, hogy az illetőben is hasonló vonzalom támadjon, Isten jobban tudja. Olyan nincs, hogy csak az egyik vonzódik, a másik meg egyáltalán nem. Olyan van, hogy az egyik jobban, a másik kevésbé. Egyébként a jó házassághoz nem lángoló szerelemre van szükség, hanem arra a szeretetre, ami megszületik az ember szívében, aminek a jellemzői az elkötelezett döntés, az empátia, a kitartás, a hűség, a ragaszkodás egymáshoz. És főleg az, hogy az ő javát akarom munkálni, és nem az, hogy az én vágyaimat akarom kielégíteni. Hát ennyit egyelőre, hanem elég a válasz, akkor az illető írjon újra. Most akkor rátérünk a mai témánkra. Látjuk kivetítve a mai előadás címét, Asztal és Életközösség Jézussal, hogy ezen mit értünk, ehhez segít közelíteni a zene, amit hamarosan hallani fogunk, és néhány vers. Fuvola muzsikát fogunk hallani. Aki fuvolázik, ő Pálhegyi Máté. Most itt az elején egy 20. századi német zeneszerző. Fiszmol apasszionátáját halljuk, Siegfried Karg Élert a szerző, egy szonáta szóló fuvolára. Rögtön bemondom azt is, hogy mi következik ezután. Karácsonyi Violetta hozott egy verscsokrot, majd ő el fogja mondani, hogy kiktől. Úgyhogy Máté, akkor légy szíves.
Jó estét kívánok! Én azt hiszem, hogy elég jól fogok tudni kapcsolódni az imént hallott levélnek a hektikus érzelem világához. Meg gondolom, hogy ha életközösségben vagyunk egymással, akkor ott is nagyon sokféle érzés, érzelem, sokféle indulat születik meg. Karg Élert zenéjében ez nagyon jó figyelemmel kísérhető.
Thank you.
Még csak annyit, hogy Máté még a legvégén is fog játszani egy Debussy művet, most pedig Violettát hallgass.
Az összeállítást az Asztal közösség címén válogattam. A legnagyobb asztal közösség, amit Jézussal kapcsolatban tudhatunk, az utolsó vacsora. Juhász Gyula verse dolgozta fel. És hogy mibe került Jézusnak az az asztal közösség, amit nekünk is szeretne. Arról szólt már Feri bácsi, hogy a főpapi imában imádkozott, hogy egyek legyünk. Ezt a verset Papp Béláné írta, és előtte rövid részleteket még válogattam Füle Lajos verséből és Zsida Jenő verséből, és a szereztetési ígét mondom majd még el. János, a mester nagy szívén pihen. E tiszta szíven, e csöndes szíven. Pihen, de lelke a holnapra gondol, s fiatal arca felhős lesz a gondtól. Mély hallgatás virraszt az asztalon, az olajfák felől a fuvalom hűsen szomorún a szobába téved, befájma a szél, az éj és az élet. Tamás révedve néz a mécs világra, Péter zokog, és árvább, mint az árva. Júdás se szól, csak apró szeme villan, remegve érzi, az ő órája itt van. Csak egy nyugodt, nagy, sötétkék szemében mély tengerek derűs békéje él benn. Az ajka asztali áldást rebeg, s megszegi az utolsó kenyeret. Vegyétek, egyétek, ez az én testem. Azután vette a poharat, hálát adott. Nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. A mester halni készül, kiontatik vére. Még énekelve mennek az olajfák hegyére, de tudja, jön az óra, mit megjelentett párszor, ezen az órán megveretik a pásztor, szétszóratik a nyáj, és elhallgat majd az ének. A vérző láthatáron riasztó fények égnek, reszkető enyhe fény sugárzik, egy felhő lassudan megyen, a lélek fáj, a fény sugárzik, valaki ballag a hegyen, hűs homlokáról fény sugárzik, szemét lehunja, új legyen. Az olajfák hegyére ráborult a csend. Hatalmasan imádkozik Jézus. Csillagok gyúlnak ki ezer szám odafenn, sóhaját susogják a levelek. Ó, az enyémek! Egyek legyenek. Hűvösödik az éj. Percek tovaszálnak. Forró szívvel fohászkodik Jézus, hangfoszlányait a nagy imatusának visszhangozzák a dombok, a hegyek. Tökéletesen egyek legyenek. Amint te bennem élsz, Atyám, és én te benned vagyok, sóhajtja szíve mélyéből Jézus. Ó, áldott, véres sóhajok, kitárulnak előttünk az egek. Mi bennünk, Atyám, egyek legyenek. Fátya fény villant, és megzőrentek a bokrok. A végső nagy mondathoz ért Jézus. Valamit a csodás szeretetről mondott. S visszhangozzák századok, ezredek a szeretetben. Egyek legyenek. Hajnalodott, s jött Júdás a csapat élén. Amen. Szólt még, s keresztre ment Jézus, hogy megváltson minket, kihult drága vérén. Nézem őt, és könnyek közt rebegem. Uram, a szívem veled egy legyen.
Köszönjük szépen Violettának a szép verseket és az igét, amit hallottunk. Gondolom, hogy többekben az a kérdés bujkál, hogy a mi mai asztal közösségeinknek van-e valami köze ahhoz, amiről a Bibliában az utolsó vacsora története szól, majd a folytatása. A megváltás műve, Jézus kereszthalála. Én remélem, hogy ma meg fogjuk érteni, hogy igen, nagyon is sok közük van egymáshoz ezeknek a jelenségeknek, de gondolkozzunk egy kicsit el azon, hogy hogyan szoktunk mi ma élni. Hál' Istennek néhány családban van még családi asztal. Igaz, hogy leginkább csak vasárnap, közös ebéd. A kamaszok néha azon se vesznek részt szívesen, rohannak el. Este nincs rá idő, rohanni kell akkor is, jön az esti program, gyerekek fektetése, tévéműsor, jó ízű beszélgetés helyett esetleg esti mese, vagy másfajta mese, aminek az a címe, hogy híradó. Azt is meghallgatja az ember. Hát tájékozódni kell. Minden esetre a mai életünk olyan lett, hogy a közösségeink törtek szét. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy a Biblia korában, Jézus korában is, de már előbb is, az Ószövetségi időkben is, a közös étkezés rendkívül fontos esemény volt. Abban az időben az emberek nem voltak hajlandók bárkivel egy asztalhoz telepedni. Ha valaki elfogadta valakinek a meghívását, és bement hozzá együtt vacsorázni, Ezzel kifejezéssel juttatta azt, hogy ő vállalja az illetőt, elfogadja az illetőt, életközösséget vállal vele, asztalközösség gyakorlatilag egyenlő az életközösséggel abban a korban. Gondoljunk arra, hogy mennyire megbotránkoztak, mennyire mai szóval ki voltak akadva az írástudók és a farizeusok, amikor észrevették, hogy Jézus elfogadja a vámszedők meghívását, bemegy hozzájuk, és együtt eszik és iszik velük. Hát nem tudja ez a rabbi, hogy ezek bűnös emberek. Jézus nagyon jól tudta, meg is mondta, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. És hadd tegyem hozzá kissé maias szóval, hogy Jézusnak ez a hozzáállása, ez a mi szerencsénk. Mert az azt jelenti, hogy elfogad minket, nem a bűneinket. A bűneinket nem szereti. Minket a bűneink ellenére elfogad és szeret. Hát itt látunk egy szép, érett, friss kenyeret, aztán már ránézünk, rögtön látni lehet, hogy mennyire friss. Hát Juhász Gyula szerint megszelték a kenyeret, abban az időben nem nagyon szelték, törték. Persze nem egészen ilyen volt az alakja, jobban hasonlított a mai lángoshoz, és szárazabb volt, úgyhogy az utolsó vacsorán is valószínűleg ez történt. Aki látta a Jézus életéről szóló Lukács evangéliuma alapján készült filmet, az talán emlékszik erre a jelenetre. Ott is úgy törik még pattan is, és adják tovább. De ez lényegtelen. Ez nem tartozik a dolog lényegéhez. Mert hogy mennyire fontos jelkép ez, ezt Jézus már jóval korábban, mielőtt erre az utolsó közös vacsorára a tanítványaival sor került volna, elmondta. Történt egyszer, hogy nagy tömeg akarta hallgatni őt, nem túl messze a genezáreti tótól, egy domboldalon. Voltak vagy 5000-en, sokkal többen. Az evangélista azt írja, hogy csak a férfiak voltak 5000-en, de voltak ott asszonyok is, meg gyerekek is. Aztán szóltak a tanítványok Jézusnak, hogy ezek éhesek. Hát erre Jézus, adjatok nekik enni. Ennyi embernek, honnan? Hát nem elég ezeknek, semmi se elég. Meg hova menjünk? Ti adjatok nekik enni. Hát a tanítványunk gyorsan körülnéztek, kiderült, hogy volt ott egy kisfiú, volt nála néhány kenyér, talán árpa kenyér, néhány hal, hozzátok ide hozzám, odavitték, Jézus fogta, hálát adott Istennek, megtörte. Aztán folytatta a törést, adta a tanítványoknak, azok meg gyorsan vitték szét az embereknek. Végül mind jól laktak. Ennyiből. Hogy lehet ez? Nyilvánvaló a csoda. Mindenkinek jutott, aztán kiderült, hogy ennek az eseménynek nem csak az a jelentősége, hogy ennek a sok embernek nem kellett éhesen hazamenni, most egyébként nem osztunk kenyeret, de még időben befejezzük, csak lelki kenyeret, mert Jézus elkezdett arról beszélni, ami történt. Azt mondta többek között, ami ide van írva, én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Azt hiszem világos, hogy nem arról az árpa kenyérről, vagy búza kenyérről, vagy akármilyen kenyérről van szó, amit ténylegesen megettek. És az úrvacsorában, amikor emlékezünk az utolsó vacsorára, akkor sem arról a gabonából sütött kenyérről, vagy ostjáról, melyik felekezet hogyan használja ezt, van szó, ez utal a lényegre, Jézus áldozatára, a megváltás művére. Arról szól ez a történet. Aki ezáltal ővele közösségbe kerül, az nem éhezik meg soha. Mert ez közösséget jelent. Együtt étkezés. Asztal közösség. De közben elfogadjuk egymást. Ez azt jelenti, hogy szeretjük is egymást. Mi testvérek vagyunk. Ugyanazt az asztalt üljük körül. Erről szól a történet. És ha a családi asztalnál, ahol nem csak kenyeret eszünk, eszünk mi húslevest is, eszünk esetleg oldalast, vagy nem tudom mit, de ha ott van Jézus, akkor ez sokkal több annál, hogy csillapítjuk a testi étvágyunkat. Tehát a közös étkezés életközösséget jelent. Ez a kép egy jól ismert bibliai jelenetre utal, ami szintén jelképes. A kenyérszaporítás története valóságos történet volt, de több a valóságos esemény, de, bocsánat, ígérem, hogy egy hét múlva nem lesz. Tehát valóságos esemény, de a jelentősége messze túl mutat azon, ami ott történt, a kenyér csodán. A nagy csodára utal arra, hogy nekünk nem kell éhezni, nekünk nem kell meghalni. Éltem, és ebbe más is belehalt, már írja József Attila, nem kell belehalni az életbe. Aki életet kapott Jézustól, annak nem kell meghalni. Na, az a jelenet, amire utal ez a kép, Jelenések 3:20, laodíciai gyülekezethez szóló levélről van szó. Azt mondja Jézus, én az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki megnyitja az ajtót, bemegyek hozzá, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Jézus legcsodálatosabb ígéretét tartalmazza ez a mondat. Azt jelenti, hogy aki őt befogadja az életébe, azzal ő vele van. Azzal ő életközösséget vállal. Nézzünk meg néhány gondolatot még ezzel kapcsolatban. Az úrvacsora van, ahol másképp hívják, például kenyértörés, vagy a kenyér megtörése, inkább ezt javasolnám a testvérgyülekezet tagjainak magyar nyelven, mert a kenyértörés magyarul azt jelenti, hogy haragva vagyunk mostantól. Pedig pont nem erről van szó. Úgyhogy ne sajnáljuk a jelző szerkezetet bővebben mondani. Mert az úrvacsora asztal közösség, az Úrral való közösségünk megerősítését jelenti, Jézus vére és megtört teste, a megváltás teszi lehetővé a vele való közösségünket. Ez csak azért lehetséges, hogy vele közösségben legyünk, mert ez megtörtént. Nem azért lehetséges, mert sokat imádkozunk. Nem azért lehetséges, mert betartjuk az összes parancsolatot. Mind a 10-et, meg mind a 600-at, ami még elő van írva az Ószövetség népe számára. Nem. Aki elfogadja Isten kegyelmét, az léphet életközösségbe vele. Aztán másik gyönyörű jelkép, a királyi mennyegző, példázata, gondolom ismerjük, Máté 22-ből, vagy a bárány mennyegzőjének a története a Jelenések könyvéből. Az is jelkép. A bárány, vagyis Jézus Krisztus egyházával egyesül. A hívők örök, beteljesült közösségét jelenti ez az Úrral. És itt idézzük a Jelenések könyvének boldog mondásai közül azt, ami erre az estére vonatkozik, hogy boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének vacsorájára. Hadd kérdezzem meg, megkaptad a meghívót? Isten elküldte. Erről szól az evangélium. Úgy fogalmazta maga Jézus egy éjszakai beszélgetésben, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adtak, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez történt. Neked szól. A meghívó ott van. Illik rá válaszolni, és elmenni a vacsorára. Na de mikor lesz az? Majd a mennyországban. Hol van a mennyország? Ez nehéz kérdés. Ugye? Hol van az Isten országa? Megkérdezték Jézustól. Egyszer azt mondta, bennetek van. Máskor meg azt mondta, közöttetek van. Na és akkor mi lesz a feltámadás után? Akkor kiteljesedik, de nem akkor kezdődik el. Ez jó, nem? Részt lehet venni már most is a bárány mennyegzői vacsorája. Szeretném hangsúlyozni ezek jelképek, fontos jelképek. Igen, részt lehet venni. Ad enni, nyisd ki a Bibliát, kezd olvasni figyelmesen. Szól hozzád, élő ige lesz, imádkozol, megszólítod az Urat, ő hallja ám. Szokott válaszolni is. Néha ki kell várni a választ. De légy türelmes, és kapcsold ki a külső zajokat, amik zavarnák azt, hogy meghalljad ezt az üzenetet. Ez Rembrandt egy kedves festménye, művészi szempontból messze szebb, mint amit az előbb láttunk. Az Emmausi vacsoráról van szó, ott ül Jézus középen, két Emmausi tanítvány és még valaki a háziak közül, aki felszolgál nekik, sajnálom, hogy kicsit halvány, így kivetítve, közelről sokkal szebb. Hát Jézus hív minket, és mi meghívhatjuk-e őt az életünkbe, életközösségbe? Meghívhatjuk-e őt a szerelmi kapcsolatunkba? Vagy az semmi köze? Jézus el tudja viselni a femin etil amin illatát is. Lényeg az, hogy ne hagyd ki őt, legyen ott, a házasságunkba, a családunkba, de ne úgy, ahogy nagyon sokan imádkozzuk, én is, mi is sokáig úgy imádkoztunk, hogy jöv el, Urunk, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk, ez is szép imádság, csak én úgy gondolom, hogy ne vendégnek hívjuk Jézust. A vendég jön, aztán udvariasan elmegy. És én attól tartok, hogy sokan így is gondolják, csak vendégnek hívják, különösen karácsonykor, akkor azért nem árt, ha ott van. Nem csak karácsonykor, meg nem csak vendégnek. Én javasolnék egy másik imádságot, itt van, könnyű megjegyezni, jöjj asztalunkhoz, Jézusunk, te légy házunk feje. táplált testünket, lelkünket, életnek kenyer. Látom, vannak előre látó emberek, akik följegyzik, a többiek biztosan nagyon bíznak az emlékezetükben. Igen, olvasható hátul, nem biztos, még egyszer elmondom. Jöjj asztalunkhoz, Jézusunk, te légy házunk feje, táplált testünket, lelkünket, élet meg kenyere. Hát ő az élet kenyere, ahogy mondta is magáról. Hát az emmausi tanítványok odaültették őt az asztal főre. Ő legyen a család fő. Tehát ne átutazó vendég, hanem az otthonunkba hívjuk meg úgy végleg, örökre, családtagnak, hogy költözzön be hozzánk. A következő mondat kulcsmondat. Egy hét múlva, amikor a témánk az lesz, hogy a földi küzdelem mennyei perspektívája, ez a következőnek a címe. Miről lesz ott szó? Arról, hogy ketten együtt a mennyország felé megyünk. Na most ez a mondat ott is szerepelni fog, hogy hangzik, a mennyország lényege nem az, hogy örökké tart. Én remélem, hogy örökké tart. De nem ez a lényege, hanem az, hogy közvetlen és bensőséges kapcsolatban leszünk az Úrral, Jézussal. Ez a mennyország. Hát ha ez, akkor mégis csak lehetséges már itt a Földön is, nem? Ez a lényeg a dolognak. Hát persze ára van. Nem kell messzi szaladni, önmagamat adjam oda neki. Nem csak az időmet, nem csak a pénzemet, nem csak az áhítatos perceimet, a hétköznapokat is, mindenestől önmagamat az Úrnak. És akkor a mennyországban leszek a Földön, már a Földön. Még akkor is, ha jönnek kellemetlenségek, betegségek. Hadd legyen a mennyország a házasságunk és a családi életünk. Hadd legyen mennyországgá. Néhány nótában rosszul értelmezik a mennyországot. Azt hiszi, hogy attól lesz a mennyország mennyország, hogy ott lesz a szerelmese. Nem attól. Attól, hogy ott lesz Jézus. És a mennyországban, ebben az értelemben, ahogy most beszéltem róla, most is ott van Jézus. Hol van a mennyország? Ott, ahol jelen van Jézus. Egy kemény mondatot muszáj elmondanom, néhányszor elmondtam már. Az örökké valóságot mindenki a maga Istenével tölti. Vagy Jézussal, vagy Isten ellenségével, a sátánnal. Életközegünk az emberi kapcsolat. A halak életközege a víz. A szatyorban nem érzik jól magukat. Az ember nem érzi jól magát a magánzárkában. De nem érzi jól magát olyan társaságban is, ahol nem fogadják el. Mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy legyenek emberek, akik elfogadnak, figyelnek ránk, szeretnek minket, és azt érezzük felőlük, hogy úgy gondolják, hogy fontos, hogy mi vagyunk, és ott vagyunk. És jelen vagyunk. Miért olyan szörnyű a magánzárka? Azért, mert nincs ott senki. Kell valaki, vagy legalább egy ember, akit érdekel, hogy mi van velem, mi bajom van, minek örülök, mire vágyom. Egyik fontos kérdésem, elfogad engem? Igen, ez az ember egyik társas alapszükséglete. Elfogad-e? A másik, értékel-e engem? Ha valakit a házastársa nem tud elfogadni, vagy azt mondja, elfogadom, de nem tudja értékelni, akkor baj van a kapcsolatban. Nehezen folytatható egy ilyen kapcsolat. Föl kell fedeznünk egymás értékeit, ha eddig nem fedeztük volna fel. És ezt ki is kell fejeznünk. Az elfogadásunkat épp úgy, hogy megbecsüljük, értékeljük a másikat. Az a kisbaba, aki szerető szülők nélkül nő fel, annak üres marad a szeretet tankja. Azt hiszem, megismertük már ezt a fogalmat. Az majd felnőve nem tud másoknak se szeretetet adni. Képtelen lesz szeretetet adni másoknak, mert neki sincs. Nehéz szeretni a bezárkózó, szomorú embereket. Ugyanakkor, aki mosolyog, azt könnyebb megszólítani és szeretni. Nem tudom ki, hogy van vele. Még az orvosi rendelőben is úgy vagyok, hogyha az orvos épp csak fölnéz, és nem mosolyog, és kérdi, mi a panasza, kevésbé nyílok meg, mintha kezet fog, bemutatkozik, és rám villantja a fogsorát. Ugye, kimutatja a foga fehérjét. Már is szimpatikusabb és szívesebben leveszem neki az ingemet, ha már az a kívánsága. Olyan kíváncsi természetű egyik másik orvos. És minden emberi kapcsolatban így van ez. Ismerjük ezt a képet, nagyon szerettem mutatni. Gál Éva, Ádám és Évája a bűneset után, akkor megnyílt a szemük, és észrevették, hogy mezítelenek. A bűnesetben megszakadt a kapcsolatunk Istennel, a szeretet forrásával. Azóta nincs bennünk igazi szeretet, vagy legfeljebb azt várjuk, hogy szeressenek, jaj, szeressetek, szilajon, hessencsétek el, nagy bajom vagy a másik költő. Szeretném, hogyha szeretnének, s lennék valakié, ha föltölt engem szeretettel Isten. Akkor van szeretet a tankomban, és tudok adni a másiknak. És tudok mosolyogni, és akkor ő is meg fog engem szeretni. Tehát hol érdemes kezdeni a dolgot? Jézusnál. Ő megtette az első lépést, kifejezhetem azzal, hogy elfogadom az ő közeledését, hogy én is lépek felé egyet. Nyilvánvaló imádságban. Na most azóta, amióta ez a tragédia történt az Édenkertben, alapvetően üres a szeretettankunk, természetessé vált az önzés, és az empátia hiány, pedig eredetileg egyik sem természetes. De vissza kell ide találni, és ha nem megy, akkor kell gyakorolni, azaz tanulni a szeretetet. Tehát Istennel kell megbékülnünk először, hogy másokkal is békességben és szeretett közösségben tudjunk élni. Isten már kezdeményezte a megbékélést. És akkor olvassuk el Augustinusnak, vagy más néven Szent Ágostonnak ezt a gyakran idézett mondatát. Magadnak teremtettél bennünket, mondja Ágoston Istennek, magadnak teremtettél bennünket, Istenünk, és nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik te benne. Mint azt mondaná, Uram, amíg nem találok el hozzád, üres a szeretet tankom. De ha megértette, hogy Isten akarja tölteni, és az övét megtöltötte, akkor már ezt imádságban egész más hangsúllyal tudja mondani, és azt gondolom, javasolja másoknak is. Milyenek a mi étkezési szokásaink? Az elején beszéltem arról, hogy nagyon ritka a meghitt családi asztal. Noha versből tudjuk, hogy jobb ízű a falat, ha mindnyájan esznek, de hát arra nincs idő. Nincs idő megvárni, amíg mindenki összejön, rohanunk, meg útközben is. Hát azért van lángos sütő, azért van McDonald's, meg hot dog, valamit bekap az ember útközben, vagy az autóban gyűri be, vagy a villamoson, buszon, magányos evés. Pedig úgy jó, ha szépen nekiülünk. Nem sietünk, meg is van terítve. Még szalvéta is van. És lehet közben beszélgetni. Tehát lehet az utcán is menet közben, de jókedven vacsorázni csak közösségben. De igazán csak azok társaságában esik jól a vacsora, akiket szeretünk, és van mondani valónk egymás számára. Hát ez a lényege az Istennel való közösségnek is. Amit Isten akar mondani, fogadóképes vagyok-e arra? Nekem van-e mondani valón felé? Lehet, hogy van, teli vagyok panasszal. Hát a helyzet az, hogy azt is elmondhatom, türelmesen meg fogja hallgatni. De jó lenne eljutni oda, hogy ne csak panaszkodjunk, hanem köszönjük meg a jelenlétét, ahogy a Zsoltár író, az ő vallomása nekem olyan jó Isten közelsége, és különösen szépek Dávid Zsoltárai, nem tudom, hogy a mai hárfa művészek meg lennek-e elégedve az ő hárfa játékával, sajnos nem maradt hangfelvétel. De az biztos, hogy szeretett hárfázni. Annyira, hogy ennek két húrja még el is tört. Nagyon szép ez a kép. Itt van egy arc, lehet, hogy a nagyon fiatal Dávid arca. Minden esetre az ő szívéből Isten dicsérete fakad folyamatosan. Kérdés az, hogy érzed magad Isten társaságában? Vagy inkább ne jöjjön? Olyan jó lenne, ha megértenénk azt, hogy Istentől nem kell félni. Hát persze én is meg lennék lepődve, ha mondjuk korra reggel borotválkozás közben hátam mögött megjelenne egy angyal, lehet, hogy megvárnám magam. De Isten jelenlététől nem kell félni. Az Úr Jézus arra tanított, hogy szólítsuk őt nyugodtan mennyei apánknak. Hát így kezdődik a mi atyánk. Kicsit bonyolultabban mondjuk a régi fordítás miatt, ha ma fordították volna le, akkor így lenne, mennyei apánk. És rövidebb is. Szerintem szabad így imádkozni, de hát persze jó az, ha a liturgikus megszokott szöveghez is ragaszkodunk. Ha Jézus ül a főhelyen, hová ülhetek én? Na ez fontos kérdés, nem? Ha meghívjuk őt az asztal főre, egyáltalán jut nekem hely? Hát a gyerekek tolakszanak oda mindjárt, meg hát az asszony is azt mondja, ő főzte a vacsorát, őt illeti. Ott a közelebbi hely, hogy van ez? Néhányan még fontosak az életemben, Jézuson kívül is. Tehát azt is megkérdezem, hogy kinek hol a helye? Mi a fontossági sorrend? A bibliai preferencia rend a következő, nyilvánvaló a főhely Jézusé. Ki következik azután? Na, most mindenki reménykedik, hogy ő. Nem. A házastársa, legalábbis akinek van. Na, talán most már én jövök. Nem, a gyerekeim. Ők fontosabbak. Aztán lelki testvéreim és barátaim. Rokonaim. Emberek, akik felé szolgálatom van. És most el lehet még olvasni ilyen pici betűkkel. Van ide írva. Én. Hát azt mondja Jézus, hogy aki én utánam akar jönni, az először is tagadja meg magát. Erről szól az ő tanítása, az ő emberi kapcsolatainkra vonatkozó tanítása. Aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál, mondta ő. Na ez a festmény az utolsó vacsora alkalmával sorra kerülő lábmosás történetét ábrázolja egy 19. századi festő, Brown, egy angol festő festette ezt, hát szerintem Péter itt egy kicsit öregebb, mint amilyen lehetett akkor. Tehát majd megkérdezzük a mennyországban, hogy hány éves voltál, Péter, nem hiszem, hogy 30-nál sokkal több lett volna. Mindegy. A lényege az ennek a történetnek, az üzenete az, hogy tudjak lehajolni a másikhoz, és elvégezni, ha kell még, a nem túl gusztusos munkát is. Most a közösséget akár Istennel, akár egymással ápolni kell. Itt ez egy zöldséges kert részlete, nem tudom kinek van otthon, mi ez itt, valami salátasor, előtte hagyma, de hogy teremjen, nem elég elvetni a magokat, vagy bedugdosni a dughagymákat, hanem kapálgatni kell. Ha száraz az idő, akkor öntözgetni is kell. És hát így van ez a kapcsolatainkkal is. Az Istennel való kapcsolatunkat is, meg egymással való kapcsolatunkat is. Istennek mondhatom a zsoltáros szavaival együtt, 103. zsoltár alapján, hogy áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét, a társammal pedig szükségem van arra, hogy legyenek jó, közös, együttes élményeink. Istennek mondhatom azt, bűnbánati imádságban, hogy tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. A társammal való kapcsolatban a konfliktusainkat kezelni kell. Nem szabad halogatni. A nap le ne menjen a ti haragotokon. Istennek mondhatjuk Jeremiással együtt, hogy igéd vidámságot szerzett nekem, és szívbeli örömöt a páromnak jóleső beszélgetésre van szükségem. Nem csak konfliktus kezelő beszélgetésre. Olyan beszélgetésre, ami mindkettőnknek jól esik. Na most, ahogy megígértem, egy kis szép zenével zárjuk. Debussy Syrinx című zenei költeményét fogjuk meghallgatni. Isten velünk viszontlátásra.